Hatodik fejezet. Megmagyarázhatatlan tünemények. Ismeretes dolog, hogy mennyire el van még terjedve a babona a skót fennföldön és az alföldön egyaránt. Bizonyos klánok birtokosai, parasztjai, ha úgy esténként összeverődnek, szeretik a sarkvidékek mitológiájából kölcsönzött mesékkel mulattatni egymást. Az iskolázás, ha bár még oly bőkezően is gondosan ápolják is az országban, még nem volt képes a képzelet világába űzni azokat a csodálatos történeteket, legendákat, amelyek az ősrégi Kaledóniának úgyszólván földjéhez tapadnak. Az még mindig a lelkek, kísértetek, manók és tündérek országa. A rossz lelkek gyakorta megjelennek ott a legkülönfélébb formában. A felföldiek szerje, aki kettős arcával bekövetkező halálesetet jelent. A mély mauladi, aki szőrös karú fiatal lány képében kísért, és jövendőli a bajt azoknak a családoknak, kiket veszedelem fenyegett. A Bránsáj tündér a bekövetkező gyászos eseményeket hirdeti. A Bránik őrzik a házak ingóságait, az Urisk kiválóan a Catherine-tó zegzugos sziklái között végzi üzelmeit, és még sok más. Magától értetődik, hogy a skót bányász népség sem maradt hátra e legendák, regék mitológikus sorozatának gyarapításában. Hiszen ha a fölszín hegyei között teli vannak olyan boszorkányos lényekkel, jókkal és gonoszokkal, mennyivel inkább kell, hogy tele legyen azok a sötét bányák minden helye, a legmélyebb fenékig. Ki is rázná meg viharos éjszakákon a földgyomrának rétegeit? Ki vezeti még kiaknázatlan erekbe a kutató hegyes csákányt? Kigyújtja fel a robbanó léget, és végzi az irtózatos robbantásokat, hanem a bányának valami szelleme. Ennyi legalábbis általános hit volt a babonás kótoknál. Igazán szólva, annak a bányász népnek nagyobb része a tisztán természeti tüneményeket is szívesebben látta, természet fölöttieknek, és kárba esett fáradtság lett volna ilyenekről őket felvilágosítani akarni. A nagy hiszékenység hol is fejlődhetett volna ki jobban, mint e mélységek fenekén? Az Aberfoyle-i bányák e legendákkal teli föld közepén terültek el, tehát azokban az ilyen természet fölötti tüneményeknek magától érthetőleg még gyakoriabbaknak kellett lenniük. Volt is arról legenda bővében. Hozzá kell még tennünk, hogy újabb időben is bizonyos, megmagyarázhatatlan tünemények fordultak ott elő, melyek csak növelték az általános hiszékenységet. A Dockhart bánya babonás emberei között pedig elsősorban állott Jack Ryan, a Harry pajtása. Nagy barátja volt ő minden természet fölötti másokon is. Mindazokat a csodás történeteket ő nótába faragta, és velük nagy sikereket ért el a téli estéken. De Jack Ryan nem egyedül volt ilyen babonás. Barátja is. A többiek is nem kevésbé bizakodtak, hogy az Aberfoyle-i bányák kísértetesek, hogy bizonyos megfoghatatlan szellemek járkalnak, kelnek, ott épp olyan gyakran, mint a magas hegyek között. Beszédeiket hallgatva szinte az lett volna rendkívüli, ha az ember még akkor sem hitt volna azokban. Mert hát valóban, oly sötét, mély bányáknál akadnak-e illőbb lakások, holmi manók, törpék, és mindenfajta kísértetek számára, akik azonban a csodás drámákban szerepelnek. A nekik való színpad itt egészen készen állott. Hát a természet fölötti lények miért ne játszhatnának el különféle szerepeket? Így okoskodtak Jack Ryan és bányásztársai. A különböző bányák, amit már említettük, hosszú, föld alatti folyosók útján közlekedtek egymással. Ilyen formán Stirling megye belseje valami rengeteg, alagutakkal és tárnákkal össze-vissza furt föld alatti labirintus, útvesztő volt. Olyan, mint valami óriási hangyaboly. A különféle tárnák bányászai elég gyakran találkoztak, amint vagy a munkába állottak, vagy a munkából visszatértek. Így könnyen közölhették egymással élményeiket, és így szállt bányáról bányára a telepnek minden meséje. A mesék aztán valami csodálatos gyorsasággal terjedtek el, és amint azok szájról szájra terjedtek, hát azok szépen természetesen növekedtek is. Két, a többinél tanultabb és józanabb gondolkozású ember azonban soha nem osztozott a többieknek elragadtatásában. Soha nem hittek a manók, szellemek és tündérek dolgaiban. Simon Ford és fia volt a két ember, és ezt legjobban bizonyították azzal, hogy a Dockhart bánya elhagyása után ott maradtak lakni, abban a magános, sötét kriptában. A jó mézsnek, mint minden skótasszonynak, talán volt valami hajlandósága a természet fölöttiek iránt, mind a mellett azokat a boszorkányos históriákat csak úgy magának mondogatta el, habár nagy lelkiismeretessége lenne, hogy valamiképp azokat a régi hagyományokat elfeledje. Simon és Harry Ford egyébként, ha színleg babonásak lettek volna is, mint társaik, azért még sosem hagyták volna el a bányát, a rémek miatt, a tündérek miatt. Valami új széntelep fölfedezésének reménye dacoltatta volna őket a manók egész seregével. Ők azonban nem voltak hiszékenyek. Ők csak egyben hittek, abban tudnélik, hogy az Aberfoyle-i bányák teljesen kimerítve nincsenek. Apa és fiú e tárgyban igazán mondhatni, hogy kőszén hívű volt, és e hitük, miként az Istenben való, soha meg nem rezdült. Ezért történt, hogy 10 esztendő óta apa és fiú nap-nap után álhatatosan, meggyőződésükben változatlanul fogták csákányokat, botjukat és lámpásokat. Így mentek mind a ketten. Keresgéltek, kopogtatták a sziklafalakat és hallgatóztak. Vajon nem akadnak-e kedvező hangra? Miután a kémlőkutatások annak idejében nem érték el az ősgránitot, ezért Simon és Harry Ford a keresgélés felül abban megegyeztek, hogy ami hasztalan történt ma, az holnap eredményes lehet, és hogy azt szakadatlanul folytatni kell. Egész életüket arra szánták, hogy az Aberfoyle-i telepeknek régi jövedelmes voltát visszaszerezzék. És ha az apát még a siker előtt utolérte volna halála, hát akkor a fiú egymagában is tovább folytatta volna. A bányának e két szenvedélyes őrzője egyúttal mindig szem előtt tartotta annak jó karban való tartását is. Kipróbálgatták a töltések tartóságát, alátámasztották a boltozatokat, megállapították a helyeket, ahol beomlástól kellett félni, és a bánya részeket, miket sorsukra kellett hagyniuk. Megfigyelték a felszíni vizeinek átszűrődését, származását, és csatornák útján valamely gödörbe vezették. Röviden, önkéntes pártfogói és fenntartói voltak annak, a most már haszontalan telepnek, amelyből azonban egykor annyi, azóta rég füstbe ment kincs származott. A kirándulások egyikénél másikánál esett meg Harryvel, hogy különös, meglepő tüneményeket tapasztalt, miknek nyitjára sohasem tudott jutni. Így történt többször, hogy miközben egyik-másik szűk tárnán átballagott. Úgy tetszett neki, mintha bányás csákány csattogását hallaná, omladvánnyal betöltött fal túlsó felét tele. Harry, akit sem természetes, sem természet fölötti dolog nem tudott megijeszteni, sietett oda, hogy rajta kapja a rejtelmes munkaokozóját. Hanem a tárna üres volt. A fiatal bányász végig járatta lámpáját a falakon, de semmiféle vasrúd vagy csákányütésnek friss nyoma nem látszott azokon. Harry végre is abban állapodott meg, hogy az valamely csodálatos visszhangból származott, hallási illúziójátéka volt. Máskor, ha lámpájának világát valamely gyanús zugba vetette, mintha valami ány suhant volna el onnét. Nekiugrott. Semmi. Még csak oly búvójukat sem talált, melyen át valami emberi lény, akár az üldözés elől ellopakodhatott volna. Egyik hónapban a bánya nyugati részeit vizsgálgatva, Harry 2 ízben határozottan olyan távoli dörejt hallott, mintha ott valami bányász dinamittal robbantana. Az utóbbi eset alkalmával a leggondosabb kutatásra azonban az is kitűnt, hogy egy állókőoszlop valami bányászrobbantás után csak ugyan ledőlt. Harry lámpája világánál tüzetesen szemügyre vette a robbanástól hasadozott falakat. Paláskőzett törmeléken kívül azonban semmi más nem láthatott, és a bánya emélységeiben ez a kőzetfaj volt általános mindenütt. Mire való tehát ez a robbantás? Valami új kőszíneret akart azzal valaki fölfedezni? Vagy tánya bánya e részeinek beomlását akarta elérni? E kérdéseken töprengett Harry atyával is közölte az esetet, de az öreg bányamester, ő sem tudott kellő megoldást találni erre. Különös, ismételte Harry gyakran, valami ismeretlen lénynek jelenléte a bányában, szinte lehetetlennek látszik, és mégis, kétségen kívül van itt valaki. Kívülünk más is keresne még kiaknázatlan ereket, vagy inkább az Aberfoyle-i bányák maradványait akarja végleg megsemmisíteni. Tehát mi végre? Meg kell tudnom, ha az életembe kerül is. Két héttel ezelőtt, hogy Harry Ford a mérnököt a Dockhart bánya útvesztőin átvezette, már azt hitte, hogy keresgéléseinek végéhez jár. Hatalmas fáklyával kezében baragolt a bánya délnyugati végeinél. Egyszeriben, mintha valami világosság aludt volna ki, néhány száz lépésnyire előtte, éppen egy menedékesen fölfelé haladó tárna bejáratánál gyorsan a látott világosság felé rohant. Ám hasztalan volt. Miután Harry semmiféle természetes tüneményt természet fölöttinek magyarázni nem volt hajlandó, végre is abban állapodott meg, hogy minden esetre valamely ismeretlen lény csavarog a bányában. De hogy ki mi legyen az, arra nézve minden szorvos kutatásnak, minden legkisebb szögnek zugnak megvizsgálása dacára sem tudott a legcsekélyebb bizonyosságra jutni. Mi más tehetve, Harry a véletlenre bízta, hogy majd csak leleplezi a titkos dolgot valahogy. Hol itt, hol ott aztán látott világosságot feltűnni, ide-oda ugrálni, mintha Szent Elm tüze volna, de mindez csak addig tartott, míg a villámlás. És hogy mi okozta azt? Annak megfejtéséről kénytelen volt lemondani. Ha Jack Ryan vagy más babonás bányásztársai látták volna ezeket a fantasztikus lángokat, bizonyára nem késlekedtek volna segítségért kiabálni, hogy kísértett. Csoda! De hát Harry nem így gondolkodott. Az öreg Simon sem. És ahányszor úgy kettesben beszélgettek e tüneményekről, melyek szerintük is csak valamely természetes okokból származhattak, ilyenkor szokta az öreg bányamester mondani. Várj csak türelemmel, édes fiam, majd eljön annak is a napja. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez idáig sem Harryt, sem Harry atyát személyükben semmiféle erőszakosság nem fenyegette. Ha az a szikla, amely James Starr lába jelé zuhant, csak ugyan valamely gonosztevő kezének munkájából származott, úgy az az első ilyesfajta merénylet. James Starr ugyan azt a nézetet hangoztatta, hogy az a szikla egyszerűen leszakadt, de Harry ez egyszerű magyarázatban megnyugodni nem tudott. A szikla szerinte nem csak esett, hanem azt hajították is, hiszen úgy magától, máshová való ütődés nélkül, mint eshetett le a szikla ívalakban. Harry e dologban egyenes merénylőt látott maga és atya ellen, vagy éppen maga a mérnök ellen. És a történtek után be kell vallani, hogy e föltevésre volt is alapos oka.